Életem Jézus egyedül te tölts be, és mindent adj meg én nekem, mi lelkem hozzád vonja, hozzád kösse, tekinteted kísérje a szívem. 81-es számú énekkel kezdjük meg Isten tiszteletünket. Korintusi levél harmadik részéből így szól Isten szent igéje. Ilyen bizodalmunk pedig Isten iránt a Krisztus által van. Nem mintha magunktól volnánk alkalmatosak valamint gondolni, úgy, mint magunkból, ellenkezőleg, ami alkalmatos voltunk, az Istentől van. Aki alkalmatosság sokká tett minket arra, hogy új szövetség szolgálja legyünk, nem betűjé, hanem léleké, mert a betű megöl, a lélek pedig eleven. Ha pedig a halálnak betűkkel kövekbevésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy Izrael fiai nem is nézhettek Mózes arcára, elmúló dicsősége miatt, hogy ne volna még inkább dicsőséges a léleknek szolgálata. Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges az igazság szolgálata. Sőt a dicsőített nem is dicsőséges ebben a részben az őt meghaladó dicsőség miatt. Mert ha dicsőséges az elmulandó, sokkal inkább dicsőséges, ami megmarad. Isten tegye áldottá a hallott igét, imádságot készülve az 51-es számú ének első verszakát fogjuk fennállva énekelni, kezdődik ez. Búst, sötét égből, börtönből. Tessék? Akkor az 51-es ének helyett az 58-as ének első verszakát énekeljük fennállva, így kezdődik ez négy. Csendes légy, az Úr. Szeretted ezt a világot, hogy önmagadat áldoztad fel azért, hogy az ember visszakapja méltóságát is, dicsőségét. Megmentőve hallgatjuk ezeket a szavakat a Szentírásból, és arra ösztönzöl bennünket, hogy gondoljuk végig dolgainkat, gondoljuk végig azokat a gondolatainkat, amelyek önmagunk körül keringenek és elfelejtkezünk mindenek forrásáról. Rólad, aki élő vizet akarsz nekünk adni. Köszönjük örökkévaló Isten, hogy szólhat még szent igét, nem felejtkeztél el az emberről, nem felejtkeztél el rólunk, és bár láthatjuk, hogy pusztulásba rohan az emberiség, de mindig megállhatunk és figyelhetünk arra az intőszóra, amely tőled jön. Ma, ha hallod az ő szavát, ne keményítsd meg a szívedet. Nem lehet tudni, hogy van-e holnap, van-e jövendő. Senki sem tudja, hogy mikor van vége annak a lehetőségnek, amely a veled való megbékélés lehetősége visszakerülni abba a dicsőségbe, amit elmondoltál az emberrel kapcsolatban, amikor teremtötted. De ma még van lehetőség, így áll meg bennünket, és add a te erődet, és ahogy kérni szoktuk, légy itt közöttünk, szentel meg jelenléteddel együtt létünket, különben értelmetlen az, hogy mi együtt vagyunk. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kegyelmünket ad meg nekünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, mivel mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Folytatnánk a Isten tiszteletet. köszönni a sok imádságot és gondolatot, együttérzést, amit Sámuellel kapcsolatban kifejeztek a testvérek, vagy öröm számunkra, hogy itt vannak közöttünk. Ha nem vigyázunk, megjobbul, és megjobbult, úgyhogy köszönöm még egyszer mindenkinek a imádságát, Isten gazdagon áldja meg nekik a gondolatért, az imányért és az együttérzésért. 114-es éneket énekeljük a szigeihirdetés előtt. 114-es éneket úgy kezdődik, ha minden vesztilációk nagy próbák napjaim, hitem belét fogódik a vészhullámaim. A tudom semmi voltam, csak rajta tűz szemem, a vész előnyi látom, nem árthat semmi. A mára kijelölt szakasz megtalálható Jeremiás könyvének 18. részében az első 10 versszakban, amelyet ülve hallgassatok meg. Jeremiás könyvének 18. részéből az első 10 versszak így szól. Az a beszéd, amelyet az Úr beszélt Jeremiásnak, ezt mondva, kelj fel és menj le a fazekasnak házába, és ott közlöm veled az én beszédeimet. Lementem azért a fazekas házába, és íme ő edényt készített a korongon. és elromla az edény, amelyet ő készített, és amely mint agyag volt a fazekas kezében, és azonnal más edényt készített belőle, amint a fazekas jobbnak látta megkészíteni. És szólt az Úr nekem, ezt mondva: vajon nem cselekedhetem-e veletek úgy, mint ez a fazekas, ó Izrael háza? Ezt mondja az Úr: imé, mint az agyag a fazekas kezében, olyanok vagytok ti az én kezemben, ó Izrael háza. Hogyha szólok egy nép ellen és ország ellen, hogy kigyomlálom, megrontom és elvesztem, de megtér az a nép az ő gonoszságából, amely ellen szólottam, én is megbánom a gonoszt, amelyet rajta véghez vinni gondoltam. És hogyha szólok a nép felől és ország felől, hogy felépítem, beültetem, de az gonosz cselekszik előttem, és nem hallgat az én szomra, akkor megbánom a jót, amellyel vele jót tenni akartam. Ez az időszak, amikor ezek az igék megszólalnak, vagy elhangzanak, egy érdekes időszaka Izraelnek, helyesebben itt Jeremiás, aki Júdának prófétája volt, de nem csak Júdáról szól, hanem izraeli részről is szólnak az ő jövendőlései, gondolatai. Szóval visszakanyarodva ahhoz, amit elkezdtem, ez egy érdekes időszak volt, amikor Asszíriának a hatalma kezdett meggyengülni, és Babilon tört egyre inkább hatalomra, és a kis Júda, amely ellenállt az asszír nyomásnak, ezelőtt nem sokkal az izraeli rész asszír birodalom fennhatósága alá került, az is különböző nagy országok, nagy hatalmak törés vonalában lévén hol ide, hol oda akart csapódni, és ebben a borzsolódásban, ebben a politikai zűrzavarban szólal meg Jeremiás, akinek az egész szolgálata arról szólt, hogy hogyan lehetne észhez téríteni a népét. Ekkor, amikor ő jövendől és prédikál, már nem Jósiás uralkodik, nem az a király uralkodik, aki megértette, hogy egy országnak a jövendője Isten kezében van, és nem attól válik egy ország vezető erővé, hogyha minden tartalom nélkül azt próbálja megfogalmazni, hogy ő Istennek a népe, és az Isten uralmát akarja megfogalmazni a maga országában, hanem ha cselekszi Isten akaratát. És ez két különböző dolog. És nem elég nevében az Istenhez tartozónak vallani magunkat, hanem ennek kell, hogy valamiféle tartalma is legyen. Ebben az időszakban a vezető papság engedett a kultusz szigorán, és azt hirdette ugyan, hogy az örökkévaló Isten szolgálatában vannak, de mégis Moloknak, Baálnak és mindenféle pálványistennek áldoztak, sőt, elsőszülött gyermekeiket a vezető réteg átvitték a tűzön, oda szentelték a Moloknak, és mindez oly távol volt attól az isteni gondolattól, amelyet Jeremiás képviselt, mint ahogy mi szoktuk mondani, Makó Jeruzsálemtől, köszönő viszonyban nem volt a Istennel való közösség ezzel a fajta istenességgel, ha szabad így fogalmazni, amit itt megfogalmaztak. Ennek a pár proféciai gondolatnak az előzménye az, hogy Jeremiás imádkozik az Úrhoz, és elmondja, hogy itt feje tetejére állt minden. Azt ismételgeti mindenki, hogy ő közel áll az Úrhoz, és közben látván látni lehet, hogy semmiféle közelség nincs, vagy ahogy mondani szoktuk, köszönő viszonyban nincs a megcselekedett dolgok sokasága azzal, amit Isten elképzelt a néppel kapcsolatban. Arra gondolhatnánk, ha felületes olvasóként közelítenénk ehhez a szöveghez, hogy ez a profécia, ez az imádság csak Izraellel kapcsolatos, vagy Júdával kapcsolatos, és ha Krisztus előtt 625-27 tájékán elhangzik ez a profécia, akkor nyilvánvaló, ez csak annak szól, és az profitálhat belőle, aki ezt ott hallotta, és nyilván Jeremiás proféciájából, ahogyan Isten a szájába adja, mondd el Júda házának és Izrael házának, ez csak nekik szól. Én azt gondolom, hogy sokkal általánosabb üzenete van ennek a proféciának, semhogy annak a kicsiny népnek szóljon, akik Jeremiás korában éltek, sokkal inkább szól nekünk, vagy ugyanúgy szól nekünk, talán így helyesebb, akik ma élünk, és ma gondolkodunk, esetleg vitánk van az örökkévalóval, szemére hányunk sok mindent, amit úgy látunk, hogy Istennek kellene megcselekedni. És mindez azért hangzik el, vagy azért van leirattatva, tanuljunk belőle, és építsük be a magunk életében. Azt mondtam, hogy ennek a proféciának az előzménye az, hogy Jeremiás imádkozik, és elmondja panaszát az Úrnak. Elmondja, hogy itt borzalom, ami történik, és hogy a nép teljességgel eltávolodott tőled, Uram. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen helyzetben arra a gondolatra is juthat Jeremiás, hogy értelmetlenné válik az, hogy ő tovább folytassa a szolgálatát. Ez a kísértés mind azokat az embereket el szokta fogni, akik valamilyen vezető pozícióban vannak, vagy fáklyaként kell járni a jók emberek előtt, vagy hirdetni kell valami olyasmit, ami az emberek jobbulására, megváltozására szolgál, és ha úgy látják, hogy annak a szolgálatnak, lett légyen ez szakrális szolgálat, vagy hétköznapi szolgálat, akár politikai szolgálat, és ha úgy látják, hogy ennek nincs kézzelfogható következménye, nincs semmiféle haszon, legalább annyi, hogy látja az ember, hogy mennyien megváltoztak, vagy gondolataikat megváltozták, akkor értelmetlenné válik a szolgálat. És én azt gondolom, hogy Jeremiás is valami ilyesmi gondolattal küszködött. Hát Uram, nézd meg, hogy annak a szolgálatnak, annak a lelki szolgálatnak, annak a proféciának és annak a fátyaként előttük való járásnak, amit eddig végeztem, az égvilágon semmi haszna nincs, sőt egy másik helyen arról beszél Jeremiás, hogy rászedtél, Uram, valami olyanba vontál be, aminek semmiféle haszna nincs, rászedtél, Uram. Igen, sokszor jut ilyen helyzetbe az, akire emberek vannak bízva. Mert a legnehezebb anyag az emberanyag, tele szabadság utáni vágyjal, tele különböző gondolattal, érdekkel, mindenféle haszonelvűséggel, amelyet nehéz sokszor, sőt talán mindig egy irányba terelni, egy akaratra rávenni. Visszakanyarodva Jeremiáshoz, azt gondolom, hogy őt is, mint ahogyan mondottam már, elfogták ezek a kísértések, gondolatok, kétségek. És Elképzelhetőnek tartom, hogy Ézsaiáshoz hasonlóan, aki kijönti szívét az Úrnak, és azt mondja, hogy Uram, egyedül maradtam. Nincs tovább semmi értelme annak a szolgálatnak, amelyet végzek. Talán emlékszünk rá, azt mondja Jeremiás, Ézsaiásnak az Úr, hogy több ezer embert megtartottam, aki nem hajtott térdet a Baálnak. Ézsaiásra is rá kell szólnia az Úrnak, mint ahogy talán Jeremiás is másfajta választ várt volna az Úrtól. Az első és legfontosabb dolog ebben az egész proféciában, hogy válaszol az Úr. Nem süket fületre talál a kesergés és az imádság. Nem azt olvassuk, hogy és az Úr hosszasan hallgatott, Jeremiás pedig mély depresszióba esett, és nem tudta senki sem meggyógyítani. Hanem arról olvasunk, hogy az a beszéd, amelyet az Úr beszélt Jeremiásnak. Elkezdett beszélni az Úr. Ettől még Jeremiásnak nem lettek ebben a helyzetben társai. Jeremiás nem sok mindenkivel tudott barátságba lépni, vagy nem volt senki talán, vagy kevesen, akikkel megbeszélhette volna a lelkére nehezedő problémát. De az Úrral igen. Az Úrral lehetett beszélni. Az Úr megszólalt, és nem hagyta kétségek között azt, aki hűséggel végezte, bár azt érezte, hogy rászette az Úr, de hűséggel végezte azt a szolgálatot, amely szolgálat rábízatott. Óriási kérdés, még egy pillanatra hagyáljak meg az előző gondolatnál, az ilyen típusú embereknél, hogy meddig, Uram? Meddig kell ezt csinálni? Örököltem egy filiát elődeimtől, és hosszú évekig úgy jártam ebbe a filiába, hogy volt két család, az egyik sose ért rá, vagy ha éppen otthon voltak, akkor ráértek. A másik helyen pedig egyetlen egy ember volt, aki örömmel fogadta isteni kényét. De az is inkább beszélgetés, látogatás volt, és elfogott az a gondolat, hogy van-e ennek értelme. Hosszú órákat utazom, még oda érek, vagy ráérnek, vagy nem. Ha ráérnek, akkor is inkább egzisztenciális kérdésekről beszélgetünk. Igen, a másik helyen van egy valaki, aki Isten igéjét pontosnak gondolja, de ő is elmegy máshova is, ha arról van szó. Van-e ennek értelme? És arra a meggyőződésre jutottam magamban, hogy nincs. Hogy ez felesleges, hogy ez valami olyasmi, ami idő, pénz, pazarlás, és eszembe jutott egy csomó olyan Istennek hűséges szolgája, akik voltak elég bátrak abba hagyni a szolgálatot, amikor nem volt érhető válasz, gyümölcs vagy bármi. Mégis valami vitt előre, és nem hagytam abba ezt a fajta szolgálatot, talán az elődök hűsége, akik több évtizeden keresztül talán ugyanilyen fogadtatásra végezték ezt a szolgálatot. És ma nagyon érdekes kapukat és utakat nyit Isten. Nem tudom azt mondani, hogy biztos, hogy így kellett csinálni, de azt látom, hogy Isten kinyitott ajtókat. Vajon mi az, ami Jeremiás tovább vitte? Mi az, ami nem mondatta vele azt, hogy Uram, én meghalok, sújtson le a te haragod, és legyen vége ennek az egész, elnézést a vulgáris kifejezésért, cirkusznak.
nem tér meg senki, nem változik meg senki, politikailag egy olyan irányba mennek, amiből csak a vak nem látja, hogy rossz irány. Uram, jöjjön el a te ítéleted, és engem is inkább, ölj meg, talán emlékszünk Jónásra, aki inkább meghalt volna semmint, hogy Isten irgalmát hirdesse, talán Jeremiást is ez mozgatta, vagy végig suhant a fején, nem tudjuk, vagy a gondolatai között. Egyet tudunk, hogy Isten válaszolt neki, és ez nagyon fontos dolog. Kelj fel, menj le a fazekasnak házába, és ott majd közlöm veled, amit mondani akarok. Az egyik ilyen orvosság hangzik itt el, amely ilyen helyzetben gyógyírra szolgál az ilyenfajta gondolatok között sínlődőknek. Kelj fel! Gyerünk dolgozni, nem keseregni, mert az egy alapvetés, hogy mi a helyzet. Az most jelen pillanatban nem megváltoztatható, csak akkor, hogyha te azt végzed, amit én rajtad keresztül üzenni akarok. Kelj fel, gyerünk, dolgozz. Gyerünk, megint állj talpra, és mondjad csak ugyanazt, amit én rád akarok bízni. Gyerünk, menj el a fazekashoz, és majd ott valamit mondok neked, vagy ilyen szempontból mindegy, hogy Jeremiás valamilyen indítatásra elmegy a fazekashoz, és ott kattam be, ahogy szokták mondani neki valami. Lement a fazekashoz, amely helyen ez a bizonyos fazekas egy edényt készített. Hát nyilvánvaló, hogy egy fazekas abban a korban nem kardot kovácsolt, hanem edényt készített, és ebben még nem lenne semmiféle érdekes, vagy semmiféle olyan dolog, ami intő példával állna előttünk. De ahogy ott nézegeti Jeremiás, hogy mi történik, azt látja, hogy elhangzik az az edény, amelyet ő készített, és ez az edény, amit készített a fazekas, az agyag volt, tehát nem valami olyan anyag, ami rossz anyag lett volna, ugyanolyan agyag volt, mint a többi edénynek az alapanyaga. És ahogy elrontotta, a fazekas azonnal mást kezdett csinálni. Érdekes ez a kép, talán most gondolkoztam el először ezen ilyen formában, hogy nem az agyagossal, a fazekassal volt a gond. A fazekas végezte a munkáját, edényt akart csinálni. És ahogy dolgozott, biztos volt valami az agyagban, amely agyag megromlott, vagy maradt benne valami olyan szemcsé, amitől széthullott az elkészíteni akart edény, de nem adta fel az agyagos, nem azt javította ki, hanem csinált egy másik edényt. Olyan nehéz nekünk megérteni azt, hogy Isten hogyan gondolkodik. Nyilvánvaló, hogy az örökkévaló Jeremiásnak önmagáról akart egy képet adni. Abban az időszakban itt, ebben a, vagy ezen a vidéken nagyon sok fazekas volt, mind a főzéshez, mind a tároláshoz rengeteg edényt készítettek, és nyilván az Úr így tudott leginkább egy plasztikus képet, élményt adni annak a szolgának, aki kesergett, vagy akinek gondja volt. Így értette meg, amit Isten elmond neki, mert megszólal az Úr, vajon nem cselekedhetem-e veletek úgy, mint ez a fazekasó Izrael háza. Ezt mondja az Úr, imé, mint az agyag a fazekas kezében, olyanok vagytok ti az én kezemben, ó Izrael háza. hogyha szólok egy nép ellen és ország ellen, hogy kigyomlálom, megrontom és elvesztem, de megtér az a nép az ő gonoszságából, amelyet ellene szólottam, én is megbánom a gonoszt, amelyet rajta véghez vinni gondoltam. És ha szólok a nép felől és ország felől, hogy felépítem, beültetem, de az gonosz cselekszik előttem, és nem hallgat az én szómra, akkor megbánom a jót, amelyet vele cselekedni akartam. Hogyan is van ez? Nem úgy van, hogy az örökkévaló Isten eldönt valamit, és aztán az úgy történik, és nem lehet semmiféle befolyással lenni az örökkévaló Istenre? Ha ez így lenne, mi értelme van az imádkozásnak? Mi értelme van annak, hogy igét hirdetünk? Mi értelme van annak, hogy Krisztus meghalt a kereszten? Mi értelme van annak, hogy arról beszélünk, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, hogy önmagát áldozta fel, hogyha valaki hisz ő benne? A logikus, nagyszerűen gondolkodó Isten egyetlen egy dologban logikátlan, az ő kegyelmében és irgalmában. Eldönt valamit, látja előre, hogy mi lesz az, de abban reménykedik, hát ha megváltozik annak a népnek, vagy annak az egyénnek a gondolkodása. És azonnal kész megváltoztatni a cselekedetét. Hogy valakivel jót akar tenni, de az illető gonosz cselekszik, akkor megbánja az örökkévaló azt, hogy jót cselekedjen. Hányszor és hányszor keserűreg az ember, és Istenre mutogat, hogy egyik országnak, egyik embernek jobban megy, mint a másiknak, és hogy ez igazságtalanság, és hogy ez nem tisztességes Isten részéről, és hogy ezt Istennek kellene valahogyan megváltoztatni. De eszünkbe se jut az, hogy esetleg magunkban kellene valami változást létrehozni. Esetleg magunkba kellene nézni. Nagyon érdekes beszélgetésem volt tegnap Tápió szelén az iskolásokkal. Minden alkalmat úgy kezdünk, hogy valamilyen szöveget megbeszélünk a Bibliából, és mindig arra ösztönzöm őket, hogy ne csak szűkszavúan mondjanak egy-két dolgot, hanem tessék végig gondolni azt, hogy vajon miért van az leírva, miért van az megfogalmazva, miért lett az leírva, és hát nagyon érdekes beszélgetésünk volt. Az volt a mottunk, vagy a gondolat, amit elemezgettünk, hogy a vidám elme jó orvosságú szolgál. És persze hát sok mindent lehet gondolni, elintézték egy mondatba, de nem hagytam őket békén, hogy ez így kevés lesz. Vidám elme jó orvosságú szolgál, példabeszédek könyvében van ez, és a rossz gondolatok pedig megaszasztják, elaszasztják, vagy kiaszasztják a csontokat, aszottá válnak a csontok, ez a másik fele ennek a igének. És nagyon érdekes beszélgetés keveredett ebből. És ott beszéltük meg, hogy az a vidámság, az a békesség, az a harmónia, mert eljutottunk a végén ilyen kifejezésekig, hál' Istennek, akkor jön létre az emberben, ha első lépésként önmagával rendben van. És akkor követelhet valamit Gandhi szerint a világtól, hogyha önmagában rend van. És örültem, hogy el tudtunk ide jutni. És közben meg lehetett fogalmazni, hogy az a szűk perspektíva, amit onnan lehet látni, az már nem elégít ki senki, hanem végig suhan a gondolatukban, hogy Mi lenne, ha? Önmagaddal, ha tisztességesen, tükörbe nézel, elégedett vagy-e, és most nem a külsőre gondolok, mert azt is megbeszéltük, hogy valakinek úgy vagyunk jók, ahogy vagyunk. És nem ez a fő kérdés, hogy most külsőleg olyan vagyok-e, mint XY vagy Z. Nekem mondta egyszer egy tervező, amikor el akartam kezdeni, külsőleg valamit, ezelőtt vagy 40 évvel volt, nem 30-al volt körülbelül, külsőleg el akartam valamit kezdeni, díszítgetni, és mondta, hogy állj! Hidd el nekem, mondta ez a tervező, ha belül jól működik a ház, akkor az kívülről sem lesz csúnya. És utána el lehet kezdeni ráakasztani minimális valamit, de nem fordítva kezdjük el, belül rend van-e, jól működik, minden kéz alatt van-e, minden harmóniában működik-e. Jeremiás erre akarta rávenni az Úr, működjön minden belül harmóniában, és te csak mondd azt, amit én üzenni akarok, és meg fogod érteni azokat a gondolatokat, amelyeket én akarok üzenni a népemnek. Mindig azzal van baj, ha az ember Isten üzenetét azok szája íze szerint akarja hirdetni, akik hallgatják, és nem annak szája íze szerint, aki üzenni akar. Isten kész változtatni. Ez az üzenete ennek a fazekas és agyag edénynek. Nem a fazekassal van baj. Fazekas mindig kész megváltoztatni az agyagról gondolt gondolatait, ő elkészíteni akar egy jó edényt. Van abban az edényben valami olyan homokszem, kavicsszem, ami lehetetlenné teszi, hogy az olyan edény legyen, amely hasznos szolgálatára lesz a közösségnek. Ha a korongon hirtelen összeomlik az edény, azonnal kész az agyagos új edényt csinálni. A kérdés mindig az, hogy ez mikor fog eljönni. Meddig van türelme az agyagos mesternek? Ma, ha hallod az ő szavát, ne keményítsd meg a szívedet. Nem a mesteren fog múlni. Amen. 234-es ének első versszakát énekeljük. 234-es ének első versszaka így kezdődik, mely minket egyesít, szent a kapocs nagyon. 234-es ének első versszakát énekeljük.
ahhoz, sok esetben azért maradnak ki gyerekek, hogy mert vagy táska, vagy cipő, vagy valami olyasmi nincs, ami segítene őket abban, hogy iskolába tudjanak jutni, és nagy örömmel érdekletem, hogy egy táskát meg tudjuk tölteni, hogy egy gyermeknek nem lesz baja, ezzel Isten gazdagon áldja meg mindazokat, akik erre áldozni szerettek volna, és áldoztak is. Hirdetem továbbá, hogy a ránk következő hét így alakulna, most kivételesen csütörtökre nem a bibliaórát hirdetném, hanem ahogyan már ezt többször tettem, és szóltam róla, a hétvégén 14-én az Arszakra Fesztivál kezdődik itt a templomban. Minden évben közösen szoktunk egy rendezvényt létrehozni, megalkotni a Helikon Kulturális Egyesülettel. Ők nagyon szeretik ezt a teret, nagyon szeretnek itt kiállítani, sőt, általában a templomban mennek, csak idejönnek, mindig előtte nagy gonddal megbeszéljük azt, hogy miről is szól az a motto, aminek hatására nekik festeni kellene, idézőjelek között, ugye János evangéliumából most az a motto, hogy legyetek mindnyájan egy. És arról beszéltünk, hogy kivel lehet közösséget vállalni, hogy kivel kell közösséget vállalni. Jézus búcsúimájából való ez az idézet, azért imádkozik az Atyához, hogy mint ahogyan mi ketten egyek vagyunk, úgy legyenek majd azok is egyek, akik az én tanítványaim szavára hisznek majd. Hát nagyon érdekes téma, nem én találtam ki a témát, már boldogan vállalnám, hogy én találtam ki, főleg ebben az érdekes helyzetben, amiben most felülünk az ember, úgyhogy várjuk, hogy milyen alkotások lesznek. Szóval ez lenne hétvégén este 6 órakor, szombaton este 6 órakor, és ezért egy kicsit rendbe kellene hozni a templomot, csütörtök délután 5 órára hirdetném, hogy aki szívesen részt venne a templom kicsinosításában, értenek alatt a fókhálók elűzését és rendrakást, az hagy bátorítsa, hogy segítsen egy kicsit, mert túl helye, hogy legyen a kiállításnak és egyéb üzenetnek ez a hely, mint ahogy ennek is az volt. De csütörtökön lenne ez délután 5 órakor, akik szívesen jönnek, és hétvégén pedig szombaton este 6 órakor lesz a felkutó. Rajta Péter polgármester úr fogja megnyitni, és Bálint gazda lesz a vendégünk, aki nagyon szívesen jön mindig közénk. Tavaly is itt volt, akkor nem szólított, vagy nem szólt hozzánk, de most fog szólni hozzánk. Úgy héten jártam már, hogy beszélgettünk arról, hogy vajon ilyen összetűzései lehetnek a növényeknek a testnek. Közben a Pezli Károly kórus koncertje lesz még ezen az alkalmon, úgyhogy nagyon érdekes, gazdag kulturális program. Várható mindenki, várhatjátok, hogy jöjjünk és legyünk együtt, legyünk egyek, ahogy majd valakinek kérdése, említeni dolgokat, valami kritikai észrevétel. Újságot az asztalnál lehet venni, a múlt vasárnap elfelejtkeztem volna, és nem veszem a kis újságból, de most van, aki érdekel, hogy szívesen visz, azt megszeretni. Ha nincs más, akkor a megkezdett éneket énekeljük végig, egy 34-es ének énekeljük végig, az utolsó, negyedik versszakot majd az áldás után záró énekként felállunk. meg téged, világosítsa meg az Úr az ő arcát, te rajtad és könyörüljön rajtad, fordítsa az Úr az ő arcát, te reád, adjon békességet neked. Amen.